Imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Tudod, hogy arra vágyunk, hogy a Te jelenléted gazdagítson meg bennünket. Semmi más nem gazdagít meg. Ha itt vagy, ha megérezzük a Te jelenlétedet, akkor gazdagodunk. Ha csak magunk okosságát szóljuk, vagy azt halljuk, akkor magunkra maradunk. Annyira hálásak vagyunk, hogyha Te szavad zeng az univerzumban mindig. Teljes mértékben tudjuk, hogy nem Te hallgatsz, hanem sokszor nekünk vannak süket füleink a hallásra. És gyakran mi vagyunk azok, akik föltartóztatjuk a Te igédet a mi saját okosságunkkal. Úgyhogy kérünk, hogy segítsél a mai napon is, hogy megszenteljen bennünket a Te jelenléted, segíts, hogy ne szóljunk más, mint sem ami a Te ígéd, és amit Te jelentesz ki nekünk. Segítsél, hogy mindaz, amit beszélünk, az hasznos és építő legyen. És kérünk, segítsél meg bennünket, hogy alázatban és szeretetben maradhassunk. Áld meg mindazokat, akik nincsenek most velünk. Áld meg, hogy fölgyógyuljanak. Áld meg, hogy megerősödjenek. Áld meg, hogy győzzenek a kísértések fölött. Kérünk, hogy segíts meg Zsoltit és Józsit holnap a hazajövetelükbe, vagy a hét elején a hazajövetelükbe. És kérünk, hogy valóban mindannyiunknak Te légy a vezére a következő héten is. Jézus Krisztusért. Amen. Amiről ma szeretnék beszélni, vagy megosztani veletek, az megint valami olyan kérdés, amit biztos, hogy mindannyiunkban a szó meghallása az valamilyen fajta képzeteket kelt. És mégis, amikor jobban belenézünk, akkor néha azt gondolom, hogy túlságosan is általánosítunk, és keveset gondolunk magunkra. Amikor arról beszélünk, hogy vallás, amikor arról beszélünk, hogy vallásosság, amikor arról beszélünk, hogy mi a különbség a kettő között, akkor hát hajlamosak vagyunk általánosítani. Hajlamosak vagyunk egy picit arra gondolni, hogy mi a hívők, és a többiek a vallásosak. És gyakran észre sem vesszük, hogy bizony nem vagyunk mentesek azoktól az árnyalatoktól, amelyek sokkal inkább a vallásnak a jellemzői, mint sem a hitnek a jellemzői. Szóval tehát vallás és vallásosság, kontra hit. Én milyen vagyok? Mi milyenek vagyunk? Csípőből, reflexből azt gondoljuk, hogy hívők. Aztán időnként rácáfol az élet. Akiről szeretnék beszélni, az ezek után, a felvezetés után, az Judának a következő királya, Jósafát. És hát bármennyire azt gondoljuk, hogy őt is ismerjük. Néha az az érzésem, hogy általában mire azt mondjuk, hogy tudjuk arra, az az igaz, amit a korintusi levélben mond Pál, hogy még semmit nem ismerünk úgy, ahogy ismernünk kellene. Persze nagy vonalakban tudjuk Jósafátnak az életét. Tudjuk, hogy Akhábnak volt a kortársa. És most azért nem térek ki Akhábra, mert Ászának a fia volt Jósafát, és múlt héten Ászával foglalkoztunk, és azt gondoltam, hogy akkor most már legyen töretlen. Aztán majd visszatérünk Izrael királyaira, most még mindig Júdánál tartunk. Ugye alapvetően a legjobb királyok közé tartozik Dávid után. Azon nagyon kevesek között van, akik igazán nagyon-nagyon jó királyok voltak. Dávid nyomdokaiban éltek. Isten meg is áldotta. Aztán az ismerős történet, és csak dióhéjban mondom, majd fogok olvasni a történetből, csak azért, hogy a keretet mindannyian ismerjük, az az, hogy Jósafát átmegy a judai király, átmegy Izraelbe, Akhábhoz, és aztán ott belebocsájtkoznak egy olyan párbeszédbe, aminek a lényege az, hogy menjen elő is harcba Akhábbal. És el is megy, igaz, előtte a rend kedvéért megkérdezik a prófétákat, a proféták mind jót mondanak, kivéve az az egy proféta, aki gyűlöl a király már, mint Akháb, mert mindig rosszat jövendől. Ugye ő a Mikeás.
Most is.
Tessék?
Most is.
Hát ez mióta világ így van, és aztán elmennek a csatába, Akháb meghal, Jósafát megmenti, Isten Jósafátnak az életét, és aztán majd folytatódik az ő története, de nem ma. Úgyhogy ez a keret, és kérdezitek, hogy no, és akkor ebben hol van az, amiről beszéltem, hogy tetten érhető az, ahogyan mi el tudunk kanyarodni az Istennek az útjáról. Úgyhogy nézzük meg előről. Jósafát jól indul, mindahogy általában a friss keresztények, mármint arra gondolok, hogy azok az újjászületett emberekben, akikben lobog az első szeretet Krisztus iránt, jól indulnak. Nem is gondoljuk, és valószínűleg senki nem gondolja, hogy hogyan lehet áttérni, áttorzulni arra, amikor már inkább Laodíciává válik, mint sem, hogy megtartotta volna a szeretetet, meg az első lobogást. Azt mondja Jósafátról a 2 Krónika 22, hogy megerősítette magát Izraellel szemben. Sereget helyezett Júda minden erős városába, és őrséget helyezett Júda országába, és Efraimnak azokba a városaiba, amelyeket apja Ászá meghódított. Vagyis egyértelmű volt a szándék, határozott ellenállás a gonosszal szembe. Határozott ellenállás és szembeszállás Izraellel szemben, a mi esetünkben az ördöggel szemben. Nem hiszem, hogy bárki, aki komolyan elindul, ne ezzel a indulással indulna, hogy szembeszállok az ellenséggel. Ez volt Akhábnak a 4. évében, ugye a 2 Krónika 22-t olvasom, és jó volt a kezdés. A 17. részből olvasok néhány verset, azt mondja, hogy az Úr Jósafáttal volt, mert atyának Dávidnak korábbi útjain járt, tehát az Úriás előtti utakon, és nem kért segítséget a bálványoktól, hanem atya Istenét kereste, és az ő parancsolatai szerint járt, és nem Izrael cselekedetei szerint. Nem a gonoszság hatalma cselekedetei szerint. Ezért az Úr megerősítette kezében a királyságot. Egész Júda ajándékot adott Jósafátnak, és gazdagsága és dicsősége igen nagy volt, és szíve fölbátorodott az Úr útjain járva, és újból eltávolította Júdából a magaslatokat és az Aséra oszlopokat. Királyságának 3. esztendejében elküldte vezérei közül Benhailt és néhány mást, hogy tanítsanak Júda városaiban. Léviták is voltak velük, és velük együtt Elisámá és Jehórám papok. Tanítottak tehát Júdában, és velük volt az Úr törvénykönyve, amikor Júda városaiban jártak, és a népet tanították. Ezért az Úr rettegést támasztott azokban a királyságokban, amelyek Júda körül voltak, annyira, hogy nem mertek Jósafát ellen harcolni. Nem tudom, hogy érzékelitek-e azt, hogy ebben neki édeskevés szerepe volt. Úgy értem az édeskevés szerepet, hogy az, hogy fél tőle az ellenség, az nem az ő érdeme volt. Az, hogy gazdaglá lett és dicsőség vette körül, nem az ő érdeme volt. Nem ő vívta ki magának, nem seregekkel vívta ki magának, nem lefizetéssel, semmivel, ő egyszerűen az Úrral élt. Emlékeztek rá, hogy amikor az első időkben Pünkösd után beszél az ige az apostolokról, akkor azt olvassuk megint csak, hogy rettegés támadt a környezetükben, és ez a fajta rettegés nem az a típusú rettegés, ami, hát hogy is mondjam, félek attól, hogy megversz, hanem ez a mi lesz ez, mi ez, hogy van ez. Amikor valaki az Isten jelenlétével találkozik, az Istennel találkozik, akár csak az övéiben is Istennel találkozik, akkor óhatatlanul fölmerül a tükörtartás során ez a dolog, hogy jaj nekem. Ugye számtalanszor olvasok a prófétáknál, hogy jaj nekem, mert én tisztátalan vagyok, mikor Istennel találkoznak. Szóval, amit szerettem volna ezzel csak elmondani, hogy a kezdet az volt, hogy nem csinál nagy dolgokat, de az Úrral jár, és az Úr jó akaróvá teszi a környezetet, megáldja őt, és inkább őtőle félnek mások, mint sem, hogy őneki kelljen félnie a többiektől. Azt olvassuk, hogy eltörölte a bálványimádást. De ugyanakkor van egy másik rész, az 1 Királyok 22, amelyik azt mondja, hogy igaz, hogy azt tette, ami kedves az Úr szemében, csak hogy a Jahvének, az Istennek szentelt magaslatokat nem rombolták le, és a nép még áldozott és tömjénezett azokon. Mármint az igaz Istennek, tehát amit ő nem rombolt le, az csak azok a típusú kegyhelyek voltak, amikre a nép igényt tartott azzal, hogy ő nem akar elmenni Jeruzsálembe, Jeruzsálemben áldozni, hanem lényegesen egyszerűbb a megszokott ősi magaslatokon Istennek áldozni. És azt hiszem, hogy talán itt indul el valami, itt kezdi mutatni a Biblia azt, hogy milyen hatása van annak, amikor az ember csak ebben a dologban elkezd más utakon járni. Nézzük ennek a mai újszövetségi vetületét. Ugye mindannyiunkban fölmerült a kérdés már, hogy és ez miért fájt az Istennek? Mármint akkor miért fájt? Hát neki áldoztak. Hát jó, nem Jeruzsálem, hanem valahol máshogy áldoztak. De na és? Ez a na és magatartása szerintem máig is jellemző mindannyiunkra, mármint mai újkorbeli hívő emberekre. És valahol úgy vagyunk vele, hogy Jézus nagyon egyszerűen azt mondja, hogy én vagyok az út. Ahogyan annak idején az Isten azt mondja, hogy egyetlen egy módon lehet az ő jelenlétébe lenni, az pedig a jeruzsálemi templomban, a jeruzsálemi templomon keresztül, ahol az ő dicsősége lakozik, addig számunkra azt mondja, hogy egy módon tudunk az Isten jelenlétében lenni, az pedig Jézuson keresztül, sehogy másút. Mi pedig megtartani vagyunk hajlamosak a magunk útjait. És itt kezdődik talán legnyilvánvalóban az ellentét a hívő ember, a Krisztussal járás és a vallás között. A Krisztussal járó ember az egyedül őre hagyatkozik, a vallásos lelkület az pedig nem elsődlegesen, vagy nem csak a Krisztusra hagyatkozik, hanem a begyakorlott rituáléra, a megtanult teológiára, dolgokra, amik ugyan az Isten tiszteletnek a látszatát keltik, de nincs benne igazán élet. Ugye Kolossi fogalmazza meg, ha tehát meghaltatok, akkor ne terheljétek magatokat olyanokkal, amelyek ugyan bölcsességnek látszanak a maga választotta vallásoskodásban és alázatoskodásban, de nincs bennük semmi becses. Azért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol Krisztus van Isten jobbján ülve. Tehát talán ez az első mondani való. Ha feltámadtatok a Krisztussal, ha megtapasztaltuk az első szeretetet, az első lobogást, ne akarjuk megelégedni ennél kevesebbel. Ne építsük föl újból az okoskodásokat, a magaslatokat, amikre Pál azt mondja, hogy mi pedig készek vagyunk lerontani minden magaslatot, minden emberi okoskodást, és itt a magaslat az teljesen párhuzamos azzal, amit itt a júdabeliek meg izraeliták csináltak. Le kell rombolni minden magaslatot, amely az Isten igaz ismerete ellen emeltetett. Isten igaz ismerete pedig egyedül a Krisztusban van. És persze mondhatja bárki azt, hogy ezek szép elvek, na de akkor hogy kell ezt csinálni? És a válasz nem nagyon tud más lenni, mint hogy ezt nem hogyan kell csinálni, hanem folyamatosan Krisztus jelenlétében kellene állnunk és őt kérdeznünk, hogy mit tegyünk, és azt tenni, amit mond. Az utat nem összecserélni rutinnal, dolgokkal, amikre azt gondoljuk, hogy tudjuk. Én azt hiszem, hogy ez a vallásosságnak az első ismérve, amikor a személyes kapcsolat a ma, most, jelen pillanatban lehetőségem van személyes kapcsolatra, és nem abból élek, hanem valamiből, amit megtanultam, megszoktam, megtanítottak nekem. Azt látom, hogy Jósafát igazából szerette volna meggyőzni a népet. Tehát nem véletlenül küldött hozzá hercegeket, vagy népvezéreket, a magyar fordítás szerint, lévitákat és papokat, és nem véletlenül küldte el az Úrnak a törvénykönyvét. Valahol abból indulhatott ki Jósafát, hogy majd lassan majd megérti, lassan majd megtanulja, lassan majd fölvilágosítjuk a népet arról, hogy mi a mózesi törvények szerint az Isten tiszteletének az igaz módja, és majd jobb lesz. És azt látom, hogy nem lett jobb. Valahol a jó szándék nem elégséges az eseteknek a jelentős részében arra, hogy a környezetünkre hatással legyünk. Úgyhogy nem sokkal később úgy tűnik, hogy megszűnt az ellenállása Jósafátnak, Akkábbal szembeni ellenállása. Már nem volt annyira lényeges, hogy megerősítse magát a Izraellel szemben, és azt olvassuk az 1 Királyok 22:45-ben, hogy eljött az idő, amikor Jósafát békességben élt Izrael királyával. Nem kicsi hangsúlyváltás. A eldöntés, elhatározás, hogy ellenállok az ellenségnek, és aztán eltelik néhány év, és megtanulok békességben élni az ellenséggel. Persze ebben azt gondolom, hogy nagy szerepet lejátszott az, amit aztán nagyon egyszerűen úgy fogalmaz a Krónika 22, hogy sógorságot szerze Jósafát Akhábbal, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy az ő fia, aki Jórám volt, meg az Akhábnak a lánya, aki Atália volt, Jézabelnek és Akhábnak a gyermeke, ők házasságra léptek, és hát ilyen módon a két apa nászok lettek egymásnak, és mint ilyen érthető módon már sokkal kisebb volt az ellenállás, mint sem enélkül. Nem akarom arról beszélni, hogy vajon hogy lehet ez, de azt gondolom, hogy ez bármikor megtörténhet, bárhol, bárkivel. Megtörténhet az, hogy a gyermeked, vagy az én gyermekem. Annak ellenére, hogy én tudom azt, hogy amilyen házasságba belépni készül, annak a hátterében, a szülői hátterében, szellemi hátterében nem az Isten áll, és nem nagyon tudok ellene tenni, és szerintem más sem tud nagyon ellene tenni, de viszont mindezek ellenére én azt hiszem, hogy ez egyfajta módon még nagyobb éberségre késztethet bennünket, akkor, amikor utána elkezdődik egy olyan eseménysor, ami akár lavinának is beillik. Jósafátnak nagy volt a gazdagsága és dicsősége, ezt másik, tehát párhuzamos forrás írja, és Akháb sógorává lett. Én azt hiszem, hogy amikor eljön az a pillanat, hogy meggazdagodtunk, eljön az a pillanat, hogy békesség vesz bennünket körül, amikor eljön az a pillanat, hogy Isten nagyon megáldott bennünket, akkor ezzel együtt mindig ott van az a veszély, hogy autonómmá válunk. Hogy úgy tekintünk Istennek az áldására, ajándékára, mintsem ami természetes. Mintsem ami magától értetődő, hogy ő bennünket megáld, hiszen mi hívők vagyunk, miért ne áldana meg bennünket. Úgyhogy sokszor nem becsüljük meg ezeket az áldásokat. Talán nem véletlen, mondja Pál a római levélben, hogy avagy nem tudod-e ember, hogy az Isten azért jó, hogy az ő jósága megtérésre indítson. Hogy folyamatosan átéljük azt, hogy az Isten azért jó velünk, mert azt szeretné, hogyha mi közelebb jutnánk hozzá. Aztán van még egy tényező. Az pedig az, hogy az ember Isten minden áldása ellenére leginkább arra vágyik, hogy a környezete befogadja. Leginkább, különösen, hogyha testvérekről van szó. Azt mondom, hogy nagyon kedves az Úrtól, hogy megáldott, de Uram, nem lehetne elintézni azt, hogy a testvérem is elfogadjon? Hogy az apám is elfogadjon? A lányom is elfogadjon? Hogy más is elfogadjon? Nagyon-nagyon szeretem az áldásaidat, de bizony nagyon vágyódom az elfogadásra, és én valami hasonlót él át egész nemzetje szintjén ez a király. Az, hogy ketté vált a nemzet. Ugye Roboámmal és Jeroboámmal ketté vált a nemzet. Óriási a szakadás. Holott testvérek? Óriási a szakadás. És néha azt gondolom, hogy elég egy ilyen fajta meggondolás ahhoz, hogy az ember arra gondoljon, hogy lehet, hogy egy házassággal, mint amilyen Atáliának és Jórámnak volt a házasság, lehet, hogy egy kicsit enyhíthető ez a szakadék. Lehet, hogy közelebb kerül egymáshoz a két nemzet. Nem tudom, hogy mi minden játszódott le a szívében, de egy biztos, hogy ezek az elemi vágyak ott élnek a mi szívünkbe is, és hát sokszor nem veszik észre, hogy Pál nagyon világosan fogalmaz, amikor azt mondja 2 Korintus 6-ban, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze van az igazságnak a hamissághoz, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséggel. Banánhéj. A mi életünkben is, nem csak az ő életében. Mindannyiunk életében banánhéjjá tud válni, és a vallásos élethez tud vezetni az, amikor kilépve a világosságból bármelyikünk a szíve mélyén elkezd, akár csak a magány vagy a félelem okán eljátszani a gondolattal, hogy lehet, hogy mégis közösséget kell vállalni valamivel, ami nem az Istentől való. Úgyhogy békességben élt Izrael-lel Jósafát, de valahol ez csak az első állomás. És olyan jó a Bibliának a szóhasználata, mert a második állomás az egy olyan mondat, ami pedig azt mondja, és most innen olvasok, hogy néhány esztendő múlva alá méne Akhábhoz, Samáriába, és levágatott Akháb az ő és a vele való nép számára sok jót és ökröt, és rávette őt, hogy felmenjen vele Rámót Gileádba. Szóval az alámenés szó szerintem nagyon kifejező, mert egy picit arról beszél, ahogy süllyed le az ember az őt körülvevő világnak a szintjére, alá megy. Azt mondja Akhábnak, amikor elhívja a harcba, olyan spontán, reflexzerűen, mert meg akar felelni, mert jó akar lenni, mert hát mégis a násza lett, és mégis ő a vendég, azt mondja neki, hogy elmegyek én épp úgy, mint te, az én népem épp úgy, mint a te néped, az én lovaim éppen úgy, mint a te lovaid. És ezzel a mondattal már nem csak önmagát szállítja le arra a színvonalra, ahol Akháb diktál, nem pedig az Isten diktál, hanem az egész népet, aki fölött ő kellene, hogy felelősséggel uralkodj, az egész népet leszállítja erre a színvonalra, és azt mondja, hogy ők is, én is, ők is, lovaim is, mindannyian ugyanúgy, mint ahogy te. És történik mindez azután, hogy néhány évvel korábban Illést kvázi teljesen elkeseredve kiált az Istenhez, hogy nincsen senki Izraelben, aki igaz lenne, és Isten ugyan azt mondja neki, hogy meghagyott magának 7000 lelket, aki nem hajtott térdet a Baálnak, de hol van ez a 7000 ember ahhoz a sokasághoz képest, amit följegyez a 17. rész Jósafátról, ami az egész rész az Isten áldásait sorolja föl, és a végén följegyzi azt, hogy ki alatt hány harcos volt, és több mint 1 millió harcosa van Jósafátnak. Több mint 1 millió ember felett diszponál, akik azt fogják tenni, amit ő mond. És hogyha ő lesüllyed arra a szintre, amire Akháb, akkor a nép nem tud más tenni, mint engedelmeskedve vele együtt menni ebbe az irányba. Mondhatnátok azt, hogy ez igazán csak a mai korban mondjuk a vezetőknek a felelőssége. De hagyd mondjam azt, hogy egyrészt nem véletlen, hogy a Biblia az újszövetségi korban egyre nagyobb hangsúllyal azt képviseli, hogy a Krisztus a mi fejünk, ő a mi vezetőnk. És egyre, még akkor is, ahol létrejöttek gyülekezetek, és létrejött tényleges vezetés, ami felől nem vagyok mindig meggyőződve, hogy az Istennek ez lett volna az eredeti akarata és terve, de még ott is minden esetben ugye Pál arra figyelmeztet Titusnál és Timóteusnál is, hogy nagyon legyen tudatában mindenki annak, hogy vezetni óriási felelősség, elöljárni óriási felelősség. Tudni kell azt, hogy az emberekben megvan az a hajlam, hogy majmoljanak, hogy a másik után menjenek, és ez nem kell vezetőnek lenni. Mindegyikünk valamilyen szinten tekintély lehet a környezet számára, mert az Úr az övéjét tekintélyét teszi. Nem kell ahhoz kivívni valamilyen pozíciót. De bármilyen mértékben tekintély vagy a környezeted számára, akkor tudni kell, hogy a te lépésed hatással lesz a környezet lépésére. Ha te alámész, a környezet is alá fog menni. Vagy meg lesz a hajlam, hogy alámenjen, és ha én alámegyek, akkor másokban is meg lesz a hajlam, hogy alá menjen. Időnként elmondom nektek, hogy nagyon kevés könyv volt rám olyan hatással, mint a Francis Schaeffernek, aki egy ilyen svájci gondolkodó, hívő gondolkodó, maradjunk ennél a kifejezésnél. Neki volt egy könyve a Halál a városban. Én nem tudom, rám összesen 3 író volt hatással, az egyik a Francis Schaeffer, és ő egy nagyon szemléletes példával érzékelteti ezt az egész törvényszerűséget. Húz egy vonalat, és azt mondja, hogy ami fölötte van, az a jó, és ami alatta van, az a rossz, az az alámenés. Ami fölötte van, az pedig az Isten felé törekvésnek a szintje. És az az érdekes, hogy arról beszél, hogy amikor ez a kettő egy halmazt alkot, és most a halmazról beszélek, tehát egy egységet alkot. Nem külön utakon jár, hanem nem mindenki megy a maga útján, hanem létrejön az a felület, amiben egy halmazt alkotnak, amikor kvázi kialakítják a közös gondolkodást, megkeresik a közös gondolkodást, amikor kialakítják a közös cselekvési platformot, amikor a legkisebb közös többszörös vagy osztó ellen, irányába törekedve keresik a megegyezést, akkor törvényszerűen az alsó szint mindig megemészti a felső szintet. Mindig bekebelezi. Egyszerűen ebből a halmazból, ami az istenfélelemből és a vallásosságból áll, vagy a világból és az életből áll, ez nem jó, a világból és a világhoz csatlakozó, önszántából csatlakozó hívőkből, ott mindig fölemészte az alsó szint, a felső szintet. A világ mindig legyőzi a hitedet, ha egységbe állsz vele, hogyha egy halmazt akarsz képezni vele, és bizony azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem volt másképpen Jósafát esetében sem. Ugye néha azt gondoljuk, hogy Pálnak ezek a gondolat, amit elébb is felolvastam, mert ezek túlságosan szigorúak, túlságosan merevek. ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában. És most ezt leginkább a házasságra szokta az ember érteni, de ez nem erről szól. Egyszerűen erről a törvényszerűségről szól, hogy a hit és a hívő, hogyha egy halmazt, a hívő és a hitetlen egy halmazt akar képezni, és közös programot vagy gondolkodást kialakítani, akkor föl fog emésztődni a jó. Ne legyetek felemás igában, mert mi köze van az igazságnak a hamisághoz, vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel. Persze ezekből lehetnének vezényszavak. Lehet ezzel ostorozni nehéz Bibliával a másiknak a fejét, hogy ne legyél aztán felemás igában, de nem ez a cél. A cél mindenképpen az, hogy a Jósafát történet és a mi saját életünkben is tudatosuljon az, hogy ezek törvényszerűségek, mi sem vagyunk kivételek. A közös, ugye ez az ökumenizmusnak az egyik nagy-nagy gondja, sok-sok minden gond mellett, ez a formai egység, a közösségnek az ilyen típusú keresése, hogy erre csak éppen az megy rá, ami a legfontosabb, a hit, a Krisztus, az Istennel való kapcsolat. No, szóval nézzük meg a részleteket. Ugye azt olvastuk, hogy a király rávette Akháb Jósafátot, hogy vegyen részt a harcban. Nem ez történik a mindennapjainkban is, hogy meg akar győzni bennünket, és most nem az egészen nyilvánvalóan gonosznak minősített világról beszélek, hanem mindegyikben a saját lelkünkben nézünk, meg akar győzni az egymással vetélkedő természetünk, a vallásos természetünk és az újjászületett természetünk, arról, hogy vegyünk részt abban a harcban, ahogyan a vallásos természetünk az ördög ellen való harcot akarja folytatni. Lehet, hogy elvont. De azért szeretném újból és újból hangsúlyozni, hogy magunkról szeretnék beszélni, mert tényleg hajlamosak vagyunk abba a hibába esni, hogy én, aki tisztán, eszenciálisan hívő vagyok, meg aztán a többiek, akik eszenciálisan vallásosak. Pedig bennünket akar meggyőzni az ördög. Engem akar meggyőzni azt, hogy amikor döntök, akkor ne hitből döntsek, hanem valamilyen vallásos megfontolásból döntsek. Téged akar meggyőzni mindannyiunkat, mert ott van mindannyiunkban ez a késztetés, hogy vagy ugrunk az ismeretlenbe, és hitből hozzuk meg a döntéseinket olyan módon, hogy az Isten kérjük tanácsadónak, és a Krisztus lelke vezet el bennünket minden igazságra, vagy pedig oly módon döntünk, hogy föladjuk ezt, és a békesség keresése, a közösség keresése, a magányosság oldása érdekében mégis elmegyünk abba, hogy keressük azokat a megoldásokat, amikor nem tudjuk, hogy föl fogják emészteni a hitünket. Figyeljétek meg Akhábot. A Biblia azt mondja, hogy miközben jelen van a Jósafát és az ő népe, akkor Akháb nem neki adresszálja, nem neki címzi a szavait, hanem a saját embereinek a címzi a szavait, és ezt megint csak jól lehet érzékelni a szóhasználatba. Tehát először is megkérdezi, és ez még személyes, Jósafátot, hogy feljössz-e velem, Jósafát megígéri, és azután azt mondja, Jósafát jelenlétében, mint egy mellékes tényként odaveti a szolgálóinak ezt a kérdést, és ezt mondja, hogy a szolgáinak ezt a kérdést, nem tudjátok, hogy Rámot Gileáda miénk? Nem tudjátok, hogy a miénk? És mi hallgattunk, és nem vesszük vissza azt Arám királyától? És ez egy nagyon álnok lépés, mert miközben megkérdezem a saját emberimet, közben szembeállítom a másikat, aki hallgat, neked nem fontos a salamoni dicsőség? Neked nem fontos a dávidi ország? Te nem akarsz részesévé válni egy győzelemnek? Ez az Isten ügye. És igen, hajlamosak vagyunk lépre menni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy az ilyen típusú, nemesnek tűnő szólamokra vevők legyünk. És azt hiszem, hogy ezek a dolgok, amik ilyen közös ügynek lehet föltüntetni a mai napokban is, azok ténylegesen alkalmasak arra, hogy elmossák a határokat a Krisztustól jövő küldetés, a Krisztustól jövő küldetés és a vallásos célok, propagandák között. Nem tudom, mennyire volt ez világos. De ez megint egy nagyon erős banánhéj. Nincs benne szociális érzékenység, teszi föl a kérdést a vallás. Akár a magamé. Tehát akár úgy, hogy én nézek szembe ezzel a lelkiismereti kérdéssel. Nincs benned készség a megegyezésre a evangelizálásnak a területén? Nem érzed, hogy az Isten küldött? Hogy nem érzed? Hogy nem gondolod komolyan azt, hogy mennyire fontos szolgálat, és akkor mondhatnánk bármilyen szolgálatot, ami szolgálat a szónak abban a természetes értelmében, hogy Isten szól, Isten küld, meghallom és elmegyek. De amikor lelkifurdalás csatlakozik hozzá, akkor valaki azt kérdezi tőlem, és szándékosan nem akarok ilyen húsba vágó dolgokat mondani, de amikor tényleg megkérdezi az ember, az egyik ember a másikt, hogy ez neked nem fontos? Ez neked nem ügyed? Benned nincs ott a Szentlélek, hogy ezt jelezze, hogy ezek fontos kérdések? Akkor mire észrevennénk, addigra már azt mondjuk, amit Jósafát mondott, hogy persze, hogy elmegyek. Úgy én, mint az én népem. Úgy az én te lovaid, mint az én lovaim. Hát hogyne? Hát én is jó ember vagyok, én is az Urat akarom szolgálni. Kérlek, ne vessetek rám követ ezekért a gondolatokért. Én azt gondolom, hogy időnként észre se veszük, hogy mennyire paraszthajszá választja el a döntéshozatalunkban az, hogy az Urat szolgáljuk, vagy pedig engedünk annak a burkolt erőszaknak, amelyik arra akar bennünket rábírni, hogy álljunk bele a vallásosság szolgálatába. Nem X és Y felekezetről beszélek. Csak hogy jöjjön létre az a hangsúly eltolódás, ahol már sokkal inkább ügyeket kezdünk szolgálni, mint az Istent. Ahol sokkal fontosabbá válik az, hogy vajon mi a jó módszertan, mi a jó pszichológia, hogyan lehet jól lelki gondozni, és egyiknek sincsen önmagában semmi baja. De akkor, amikor ez pótlékká válik, akkor, amikor ez elveszi az első helyet az Istentől, amikor fontosabbá válik a know-how, a hogyan csináljuk, fontosabbá válik, hogy ki az, aki méltó arra, hogy megmondja, hogy nekem mit kell csinálnom, ki a főnök, akkor elvesztük a helyet a Krisztustól. Akkor átléptünk, vagy könnyen abba a csapdába esünk, hogy átlépünk arra a mesdjére, ahol már a ó emberünkhöz annyira közel álló vallásosság határozza meg az életünket, nem pedig a vezetés. Valamikor valaki azt mondta, hogy akármennyire jó emberek vagyunk, akármennyire jó szándékú az ó emberünk, a jó szándékunkat is meg kell, hogy törje az Isten ahhoz, hogy ténylegesen őt szolgáljuk. Én nagyon-nagyon szeretem a kenyérszaporításnak a csodáját. Most nagyon sok szempontból, de az egyik talán éppen az, hogy a Biblia nagyon fontosnak tartja megjegyezni azt, hogy mielőtt odaadta volna a tanítványok kezébe a kenyeret, Jézus megtörte. És ez nyilván több, mint szimbolikus cselekedet. Jézus törte, a tanítványok továbbadták. Jézus törte, a tanítványok továbbadták. És én azt hiszem, hogy ebből származott az az áldás, hogy sok ezer ember jól lakott. Nem abból, hogy a tanítványok törték a kenyeret, hanem abból, hogy Jézus törte a kenyeret. És amit mi tovább tudunk adni a másiknak, az csak és kizárólag, és ismét visszatérek ahhoz, hogy abból tud táplálkozni, aki a Krisztus. A Szentek Szent, ahogyan ő megtörte az utat oda. Ha ott vagyok vele, akkor tud használni. Ha a saját magaslataimon imádom az Istent, tehát ezeken, amiken az izraeliták is hajlamosak voltak, ha a saját elképzeléseim, saját módszerem szerint imádom az Istent, akkor abból nem lesz kenyérszaporítás, abból nem lesz áldás, abból nem lesz Istennek a dicsősége. És én azt hiszem, hogy Istennek ez a vágya a mai világban is, hogy mondjunk le még a jó szándékunkról is. Legyen jó szándékunk, de ne gondoljuk, hogy a jó szándék önmagában hitelesített cselekedetet. A jó szándéknak épp úgy szüksége, a legnemesebb tulajdonságunknak is épp úgy szüksége van a megtöretésre, mint a legrosszabb jelenségnek az életünkbe, mert akkor áldás fakad belőle. Aztán a következő fázis, hogy mennyire jól ért ahhoz a vallásosság, hogy meggyőzzön bennünket, és a meggyőzés érdekében isteni, vagy istenes cselekedeteket tegyen. Ugye Akháb feltetően félt Jósafát lelki ismeretétől, és már előre kész volt megfelelni annak, hogy hogyan lehet ezt a lelki furdalást enyhíteni, de, vagy megszüntetni teljesen. Úgyhogy a vacsorának, amelyet a Jósafát és a kísérete számára készített, vallásos színezetet adott. Tehát Isten tiszteletszerű dolgot csinált. Azt mondja a Biblia, hogy Akháb sok lyukhót és ökröt vágatott le Jósafátnak és a vele való népnek, és a levágott jelentése a bibliai szóhasználatban itt az volt, hogy megáldoztatott. Tehát csinált egy látványos ünnepséget. Ezen a látványos ünnepségen istenes dolgot tett, egy halom állatot megöletett, hogy lássa azt a másik, a Jósafát, hogy ő mennyire istenes, és hogy ez az ő istenessége segítsen neki, mármint segítsen abban, hogy Jósafát elfogadja ezt az érvelést, vagy azt a meggyőzést, hogy menjen föl vele Rámot Gileádba. És pontosan ezután, a mondat után mondja el azt, hogy ez a 2 Kronika 18.2, hogy sok juhot és ökröt vágatott le neki, és rávette őt, hogy vonuljon Rámot Gileád ellen. Néha a saját lelki ismeretünkkel, vagy a saját lelkünkkel van a legnagyobb csatánk. Nagyon gyakran észre sem vesszük, hogy bizony a belül folyó vallásos cselekedeteket próbáljuk önmagunkat gyakran, vagy a másikat rávenni arra, hogy lépjen rá arra az útra, amitől pedig óv az Isten. Szóval, és ugye én azért álltam most meg, mert ezeken a pontokon, amikor megállok, akkor érzékelem azt, hogy félreérthető, mint hogyha megint ez a mi és a ti hangsúlyrend vetülne bele, pedig nem az. Nem az, de egy hitehagyott egyház, de akár csak az én hitehagyott lelkem, teljesen mindegy, hogy miről beszélek, egy hitehagyott nép, az bizony nagyon sok vallásos cselekedetet hajlandó adni annak érdekében, hogy kiegyezésre jusson a másikkal. Hogy megegyezzenek. Hogy létrejön valami közös platform, amire azt lehet mondani, hogy de hát végül is mindannyian ugyanarról a tőről származunk, hát végül is mindegyikünknek ugyanazok a gyökerei. Hát most miért harcolnánk, testvérem? Hát jó ez, magam lelkében is fölmerül ez, hogyha nem mondhatom, hogy ez a fajta cselekedett sor nem jó, hát nemes, hát jó, hát miért ne fogadhatnám el, és miért ne állnék én is be ebbe, és kezdeném tenni azt, amit a környezet tesz, hiszen csupa jó ember, jó szándékú ember, hitelesnek tűnő ember, jó dolgokat csinálnak, én miért ne csinálhatnám. Azt mondom, hogy rossz dolgok? Nem azt mondom. Én egy dolgot mondok, az, hogy abban a percben, amikor ez a típusú gondolkodás váltja föl az Istennel való kérdezősködést, a jó lelkiismeretnek az Istennel való kérdeződése, ugye így fogalmazza a Szent Péter, akkor elmentem egy rossz irányba. És nem az a kérdés, hogy István, amit csinál, az jó vagy rossz, hanem az a kérdés, hogy amikor én csinálom, akkor én azért csinálom, mert meg akarok felelni Istvánnak, vagy a Juditnak, vagy a Gábornak, vagy a Timótnak, vagy azért csinálom, mert az Isten elhívott, elküldött, és én engedelmes vagyok. Mert azt hiszem, hogy a vallásosságnak nem elsődlegesen azok az igazi gondjai, amiről mi emberek sokszor azt gondoljuk, hogy gondok. És megint szándékosan nem mondok példákat. A vallásosság az egy olyan lelki magatartás, amiben az Istennel való kapcsolatot, az őre való ráhagyatkozást fölváltja a megfelelni akarás a félelemből, vagy egyszerűen azért, mert annyira szeretnék beilleszkedni az engem körülvevő egyébként keresztény világba, hogy ezért hajlamos vagyok áldozatokat is hozni, hajlandó vagyok áldozatokat hozni. Úgyhogy Jósafát megkötötte önmagát. Körülbelül ezt lehetne mondani, és azt mondhatjuk ma is, hogy ezért annyira fontos az, amikor arra figyelmeztet az ige, hogy milyen óriási ereje van a szónak. Amikor Jakab arról beszél, hogy aki képes megzabolázni a nyelvét, az a tökéletes ember, és hogy a legtöbbet azzal vétkezünk. Én nem tudom, hogy ti voltatok-e így vele. Én biztos, hogy nagyon sokszor voltam úgy vele, hogy megkötöztem önmagamat. Hogy kimondtam dolgokat, amiket nem kellett volna kimondanom, és visszahatott rám, mert arcvesztés nélkül nem mondhattam azt, hogy ja, másképp gondolom. Ahhoz nagy alázat kell, hogy az ember utána azt mondja, hogy tévedtem, nem az Úrra figyeltem, rosszul csináltam, de most az egészet írjuk újra. És ezt egy vezető, mint egy király még nehezebben teszi meg. De higgyétek el, hogy ez megint csak nem a vezetőkről szól, ez alapvetően arról szól, hogy megkötjük magunkat az ígéreteinkkel. És aztán utána jönnek ezek a lelki vádolások, hogy de hát az ige azt mondja, hogy a hívő ember az ő szavát kárával is megállja. Akkor most mit csináljak? Elrontottam, most megálljam? És csak azt tudom mondani, hogy amit Péter mond meg János a nagy tanács előtt, amikor belekerülnek abba a helyzetbe, hogy meg akarják nekik tiltani, hogy hirdessék az igét, és akkor valahol ez a gondolat lényege, hogy döntsétek el, hogy kinek kell inkább engedelmeskedni, Istennek-é vagy embernek. Dönts el a lelki ismereted, dönts el a Krisztus benned, hogy mi az, ami nagyobb erő, amit ő mond nekem, vagy az én eltévesztett szavam, elrontott utam. Mert az elrontott utat helyre lehet hozni, bocsánatot lehet kérni, lehet korrigálni, de hogyha az én elrontott magatartásom saját magamat köt meg annyira, hogy már nem megyek tovább Jézussal az úton, hanem egyfajta arcvesztéstől való félelem miatt tovább megyek a magam konok útján, akkor ezzel sokkal többet vesztek. Nem csak én, hanem a környezetem is. Igazából ezzel azt vesztem el, hogy maradnak a magaslataim, maradnak az emberi okoskodásaim, mert ebben nem tud részt venni az Isten. No, ez az a pont, ahol fölébred valóban benne is a lelkiismeret Jósafátban, és hát nem visszakozik, hanem azt mondja, hogy jó, értem, igen, veled megyek én is, meg mindenki is, de hát azért nem volna mégiscsak jó dolog megkérdezni a prófétákat is? Ugye ez az eső után köpönyeg. Hát nem volna jó mégis megkérdezni a prófétákat is, és most gondoljatok bele, hogy micsoda visszás helyzet. Hát nincsenek ott próféták, úgy értem, hogy elmondja Illés, hogy megölték a prófétáidat. Mindenkit, aki a tied volt, uram, megöltek. És akkor most kit kérdezzünk? És persze ez nem azt jelenti, hogy nincsenek udvari proféták. Egy egész proféta sereg van. Jellemző. Akháb gyorsan oda hivatja a profétákat, akik 400-an vannak. No persze, érzem én az áthallásokat is, és szerintem nem véletlen írja az író ezt a 400-at, mert hát ez körülbelül olyan 400, mint amit leölt Illés a Kármelhegyen, emlékeztek rá. De jön a 400 udvari proféta, aki mindegyik az Istennek a profétája, mármint hivatalát tekintve a Jehova Istennek a profétája, és rendelkezésre állnak. Én nem tudom, mit lehet ezzel kezdeni. Ő mit tudott vele kezdeni? Tudod, hogyha én átmegyek az ellenségnek a tér felére, akkor nem én diktálom a játékszabályokat. Akkor ő diktálja a játékszabályokat. És hogyha bedobok egy hívószót, mint a proféta, akkor abban az értelmezésben fog rendelkezésemre bocsájtani profétákat, ami az ő értelmezése, ami az ő gyakorlata. Szinte minden, amit mi azt gondolunk hívő emberként, hogy mint gondolat isteni és jó, az mind ki lehet forgatni, és az ellenség tér felé minden új jelentést kap. És nem tehetjük meg, hogy hát akkor ez nekem nem proféta. Hogy tehetném meg? A sogorságban vagyok vele. Hogy kérdőjelezhetném meg, ha egyszer már igent mondtam rá? És ismét ugyanoda térek vissza, már fájdalmas, remélem, hogy nem úgy érzitek, hogy fárasztó, de ugyanoda térek vissza újból és újból. Hogyha leléptem az Isten térfeléről, és átmegyek az ellenség oldalára, akkor tudomásul kell vennem, hogy ott semmi nem az, aminek látszik. Ott semmi nem igaz, és hiába várok el valami isteni dolgot, nem kapok isteni dolgot, mert már megemésztette az alsó szint a felső szintet. Ott már nincs arról szó, hogy úgy tehetnék, ahogy én gondoltam. Onnantól kezdve úgy kell csinálnom, mintha hát testvér, mintha csereszabatos lenne az Isten képünk. Éreztétek már ezt a dilemmát, hogy a szívedben tudod, hogy nem csereszabatos az Isten képed, de nem mondhatod, mert vádolásnak tűnik, igazságtalanságnak tűnik, és persze most ez a mondat jobban ez a mi meg a ti olvasata volt, és nem akarom ezt, de azt viszont érzem, hogy ez egy jó fegyver az ördög kezében. Jó fegyver az, hogy elállj az Isten követéstől, mert úgy gondolod, hogy hát ő egy kicsit másként gondolja, én is egy kicsit másként gondolom, a harmadik meg megint egy kicsit másként gondolja, és végül is ez így jó, ahogy van. Én nem tudom, hogy jó vagy nem. És azt sem mondom, hogy az a jó, amit én gondolok, vagy az István gondol, vagy bármelyikünk gondol. De egyet tudok, hogy magatartás forma szerint azt gondolom, hogy először kell Istennel kapcsolatban lennünk, először kell magamnak meggyőződve lennem arról, hogy nekem mit mond az Isten. Nekem nem érdekel, hogy a másiknak mit mond. De hogy nekem mit mond, az nagyon érdekel. És ha meggyőződtem arról, hogy nekem mit mond az Isten, akkor arra állni, hogy boldog ember az, aki nem kárhoztatja önmagát abban, amit helyesel. Boldog ember az, akit nem lehet kikészíteni, nem lehet kérdőjeleket létrehozni benne. Ugye ez az ördög módszer az édenkertben, hogy azt is mondta-e az Isten. Szóval ugye ezek azok, amikkel mi lépre megyünk, mert szeretnénk, ha befogadnának, szeretnénk a megértést, és hát elmondjuk, hogy hát lehet, hogy ezt nem mondta az Isten, és már is átléptünk arra a térfélre, ahol már nem a mi istenképünk a meghatározó istenkép, hiszen én nem tartottam ki mellette, az Isten parancsolata mellett, vagy nekem adott szava mellett, hanem valaki más fogja meghatározni azt, hogy merre kell menni, meg hogyan kell csinálni. És hangsúlyozom, hogy ez nem kell szomszéd mezőjét vagy fűjét vizsgálni, ez a csata bennem is vívódik folyamatosan. azt is mondta, nekem kell megválaszolnom azt, hogy tudom, hogy mire hív, hogy engem elhívott az Isten. Tudom, hogy mit akar, hogy ma csinálja. Ha tudom, akkor ne tanácskozzak testtel és vérrel, valami ilyesmit mond ugye az Efézusi levél, hanem tegyem azt, amire az Isten elhívott. No, elgondolkodható ez a nagy szám is. Ez a 400, hogy mennyire képes magabiztosságot adni. Néha olvasom ezt a történetet, és azon gondolkodom, hogy akkor, amikor arcul csapja Mikeást, a proféta, mármint az udvari proféta, akkor ebben egyszerű, valódi arrogancia van, úgy értem, hogy persze, hogy az van, de hogy ez akkor is megtenni, hogyha nem állnának 400-an, vagy 399-en körülötte, vagy pedig abból a fajta a tömeg erejéből fakad, hogy mi mindannyian azt gondoljuk, szemben ezzel az egyel. Ha pedig ezt gondolja, hát és tényleg 400-szoros a szorzó, gondoljatok bele, hogyha ezt gondolja a 400-szoros szorzó szerint az egész környezet, akkor lehet, hogy tényleg én megyek szembe a forgalommal? Ezek a mindennapi nagy kérdéseink. Hogy bizony akarjuk, hogy a 400-nak igaza legyen. Hát annyira magam vagyok. Hát honnan tudhatom, hogy az Úr szólott nekem? Hát lehet, hogy én értettem mindvégig félre az Istent, és lehet, hogy mégiscsak ez a 400 proféta az, vagy a 400-szoros szám az körülöttem, vagy akárhányszoros, Aki mind tudja, hogy mi az Isten, csak én nem tudom. Nem tudom mások történelmet, én csak amiben én éltem, azt látom, meg azt láttam, és azt sem szeretném részletezni, de azt érzékelem, hogy nagyon gyakran egymásból merítenek erőt a rossz döntéshozók. Voltak jobb döntéshozóink is. Mondjuk, hogyha csak a mi múltunkat nézem a gyülekezetbe, voltak nagyon markáns személyiségek, meg voltak nagyon szerető szívű, kedves személyiségek a döntéshozók között. És egyszerűen tragikus volt látni ezt a törvényt, ahogyan az évek során az alsó szint bekebelezte a felső szintet. Egyszerűen riasztó és megdöbbentő volt azt látni, hogy jó emberek hogyan válnak manipulálhatóvá, hogyan válnak más akaratának az eszközévé, és igen, hogyan merítenek erőt abból, hogy de hát mindenki ezt mondja, akkor biztos ez az igaz. Úgyhogy megint csak azt tudom mondani, hogy akármennyire a látvány, hangsúlyozom, a látvány az az, hogy a 400-szoros túlerőnek nagy valószínűséggel igaza van, de arra gondolok, hogy időnként az elhívott és kiküldött ember magánya nem oldható, és nem is szükséges, hogy oldjuk. Isten meg akar barátkoztatni azzal a ténnyel, hogy ne a nagy számokból meríts erőt. Ne abban higgyél, hogy pedig az egész környezet ezt mondja, nem, hogy higgyél nekem. Gondoljatok bele, Akháb élete, két proféta, három, de mondjuk most a kettő, akiről beszélnék, Illés, magányos. Nem tudja igazán, hogy mi az Istennek az egésszel a terve, belefárad. És Istennek kell őt vigasztalnia, hogy nem vagy magányos, van 7000 ember. Igaz, hogy arányaiban ez borzasztó kevés, de Istennek az ő tervei végrehajtásához éppen elég. És aztán utána, aztán itt van ez a történet Jósafáttal. És ott van megint egy prófét, ez a Mikeás. Ugye az első, hogy Isten nem Illést küldi. Hát miért nem küldi Illést? Végre megismertünk egy nagy nevet a Bibliából. Végre tudjuk mihez kapcsolni ezt a korszakot, és nem. És Isten szuverén. És Isten gyakran egyesével küldi el az övéit. És elküldte Illést arra a feladatra, hogy megjövendője, vagy megprofétálja az éhínséget, meg hogy találkozzon vele utána a Hóreben, meg az összes köztelevő esemény. És persze van még Illésnek utána feladata, ugye a Hóreben elmondja neki Isten az a három feladatot, amit még neki végre kell hajtania, de lelép ebből, ennek a történetnek lelép a színpadáról, és Isten odarak valaki mást, akiről most tudjuk meg, hogy egyáltalán létezik. Aki mindeddig volt ez a Mikeás, ott volt az udvarban, de hát nem érvényesült soha a tömegekkel szembe. Ő mindig az a hang volt, akire azt mondta a József, az Akháb, hogy gyűlölöm őt, mert mindig rosszat mond. Nem tudom érvényteleníteni, de gyűlölöm őt, mert mindig rosszat mond. Ez a vallásos Akháb. És gondoljatok bele, időnként nem ezt mondja Jézus az őt követő tömegnek, hogy gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért? Nem azt mondja, hogy kirekesztenek benneteket a zsinagógákból? Nem az cseng vissza benne, hogy a vallásos társadalom óriási tömege, akár csak a Jézus kortársait nézem, a vallásos társadalom óriási tömege mindig gyűlöli azokat a gyakran magányos és gyakran az egész forgalommal szembe menő elhívottakat, akik nehezen dolgozzák föl a magányt, és ezért könnyen lépre mennek, és megcsalhatók, könnyen mi is sógóságot szerzünk a világgal, meg a vallásossággal, mert annyira szeretnénk, hogyha nem volnánk magányosak, de Krisztus azt mondja, hogy ez az út. Én vagyok az út. És ha megnézzük őt, ő volt a magánynak a teljes megtestesítője. Aki elmondta, hogy a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak fészkük, az emberfiának nincs semmije. És persze mi azt mondjuk, hogy szegény Jézus, de jó, hogy bennünket körbevesz 1 milliárd hívő. Értitek? És megint nem arról beszélek, hogy mi van azzal az 1 milliárddal. Én csak arról beszélek, hogy azt én döntöm el, hogy az 1 milliárd határozza meg az én számomra az utat, vagy a Jézus határozza meg az én számomra az utat. Én nekem nem kell foglalkozni az 1 milliárddal. Amikor a galileai tengernél ugye hátrafordul Péter, és megkérdezi János, látva, hogy hát ezzel mi lesz, akkor semmifajta választ nem kap, mert az nem a te dolgod. Azt mondja, hogy ez nem a te dolgod, te kövess engem. Mi hajlamosak vagyunk összehasonlításokban élni. Óriási a kísértés és a kihívás, hogy minden egyes cselekedetünket megpróbáljuk valahol ráilleszteni a keresztény palettára, a saját palettámra, és most megint nem másokról beszélek, hanem valamire, ami kialakult bennem évek, évtizedek alatt, hogy mi a normatíva. És ehhez a normatívához, még magamat is ehhez a normatívához mérem, nem pedig ahhoz, hogy Krisztus most nekem mit mond. Egyszerűbb látni egy nagy képet, egyszerűbb tudni azt, hogy a puzzle-nek milyen darabját hova illesztem be, aki én vagyok, mint sem hinni az engem elhívó Istenben. Szóval a nagy számok önmagukban nagy kísértések, de nem oldanak meg semmit. Ez az udvari proféták tényleg úgy viselkednek, mint valami hűséges ölebek, akik megtanultak rendszer szolgák lenni. Kiszolgál, mert tudják, hogy mit akar a király, és azt mondják, amit a király akar. Minket is örökké ez a veszély környékhez. Bárhol élnek Isten gyermekei, bármilyen közösségben, bármilyen zászló alatt, igazából ez a dolog, hogy könnyebb kiszolgálni valakinek a vágyait, elfogadni valakinek a teológiai rendszerét, annak megfeleltetve beszélni az Istenről, mint sem Isten útját járni. Úgyhogy miután megtörténik ez a nagy jelenet, látványos, néha eszembe jutott időnként, akkor olvastam, ezt most kivételesen mondom, ugye Róma és a Szentpéter tér. Szóval eszembe jut az, ahogy meg lehet rendezni egy látványt. A föllép a király, ugye itt azt olvasjuk, hogy a király, mind a két király a trónusán ült, miközben a 400 proféta ott profétált előttük. És miközben ugye a Jósafáttal érkező sereg, vagy a udvari környezet, tehát az biztos lenyűgözve bámult az istenességnek ezt a jól látható megnyilvánulását. Isten emberei, proféták, királyok, és micsoda hatalmas az Úr. Szóval elnézést, stadion hangulata volt számomra, hogy olvastam ezt a dolgot, és megértem, hogy ez hatással van. Hogyha ezután, miután Jósafát mégsem nyugszik bele, és hát ez es után köpönyek, de mégis azt kérdezi, hogy ez minden, ez a paletta, nincs más, akit még megkérdezhetnénk. Akkor jön ez, hogy na jó, hívjuk el Mikeást, rossz ember, mindig rosszat mond, na jöjjön ő is. Nem akarom ismételni magam, és akkor elmegy a követ Mikeásért. És azt mondja Mikeásnak, hogy mondjál jót. Fölolvasom. Ha már ilyen nagy az egyetértés, mondja, akkor követ pedig, aki elment volt, hogy elhívná Mikeást, szól a néki mondván, ímé a próféták egyenlő akarata jót jövendőlnek a királynak. Szólj kérlek te is úgy, mint azok közül egy, és jövendőlj jót. Hát ez a újabb kihívás. Jövendőlj jót. Emlékszem, életem utolsó 15 esztendejében volt egy ilyen vezérszó, ami elvárásként fogalmazódott meg irányomban a gyülekezetben, a vezetői réteg részéről. Szinte szó szerint ilyesmi. És ugye azt mondták, hogy Zolikám, veled egy baj van, nem tudsz besimulni. Miért nem simulsz be? Mondjál jót! Nem karikatúr ez, higgyétek el, szó szerint és éveken keresztül ez volt az egyik legnagyobb kihívás az életemben, hogy gyűlöltem magamat, idézőjelben mondom, és az egész kínos szituációt, ahol úgy tűnt, hogy a gyülekezet békessége azon múlik, hogy én be tudok-e simulni, vagy sem. Tudok-e beállni a proféták sorába, hajlandó vagyok-e jót mondani, és akkor akár előrejtetnek. Vagy megmaradok ebben, hogy nem tudok besimulni. És nem mondom, hogy másként reagáltam, mint Mikeás. Mert hát azt olvassuk Mikeásról, hogy neki sem lehetett könnyű. Nem lehetett könnyű állandóan szembe menni. És azt mondja, mikor azért a király elé jutott, akkor kérdezi a király, Mikás, elmenjünk-e Rámot Gileát ellen, vagy elhagyjam. És akkor ezt mondja neki, Mikás, hogy menjetek el, és jó szerencsétek lészen. Kezetekbe adattatnak azok. Megértjük az emberi léleknek ezt a mélységes kétségbeesettségét, vagy esését. Proféta tudja az Istennek az akaratát. De valahol ez az a pillanat, ahol ő úgy fárad meg, mint ahogy Illés megfárad, akkor, amikor futni kezd Jézabel elől. És azt mondja, hogy amit hallani akar a király. Megpróbál besimulni. Megpróbál. Tényleg. Még akkor is, hogy erőszakot tesz az Isten beszéde fölött, és tudja, mert világos kijelentése van arról, hogy mit mond az Isten. Tudja, mert a következőkben elmondja. De az első reakciója az az, hogy hát, ha mindenki ezt várja, akkor tudok én ilyet mondani. Emlékeztek annak idején Bálámra? Amikor valaki eldönti azt, hogy nem akar semmiképpen sem Istennel járni, semmiképpen, akkor Isten veszni hagyja. Amikor Akháb és Jósafát eldönti, hogy nekik végül is teljesen mindegy, hogy Mikeás mit mond, ők azért mennek a saját útjukon, akkor tulajdonképpen kódolva van a jövőjük. És Mikeás tudja ezt. Nem rajta fog ez múlni. Ő akármit mond, mondhat jót és rosszat, ezek menni fognak a veszedelemnek az útján. De tesz egy kísérletet, hogy besimul. Tettem számtalan kísérletet, hogy besimuljak. Nem sikerült. Neki se sikerült. És tudjátok, hogy mi a döbbenetes? Hogy amikor megteszi ezt a kísérletet, hogy besimul, senki nem hisz neki. Senki nem hisz neki. Azt mondja neki a király, hogy mondd a király, hányszor esküdteselek meg téged, hogy az igaznál egyebet ne mondj nékem az Úr nevében. Hát azért meglehetősen különös jelenet. Az igaznál egyebet nem mond nekem. És van valami messzire vezető szépség ennek a kis momentumnak. Valami olyasmit mond, hogyha az Istennel jársz, akkor is átsugárzik belőled az Istennel járásnak a valósága, ha hazudsz. És ez lehet, hogy most nagyon furcsa, de gondoljatok bele, akkor, amikor Jézust elárulják, akkor, amikor ugye megy a főpapnak a házába, és ott melegednek a tűz körül, akkor Péter ugyanezt csinálja, mint Mikeás. Mindent letagad. Nem ismerem. Besimulni akar a maga módján abban a történelmi körülményben. És nem tud. Azt mondja neki a legegyszerűbb szolgáló lány, hogy ugyan már, hát még a te beszéded is elárult téged. Hát tudom, hogy a názáretivel voltál. Érzékelitek, hogy most ezen a ponton már messze nem arról beszéltem, hogy vajon Isten hogyan nézi azt, amikor mi mégis szeretnénk besimulni. Nagyon jól viselik. Hála legyen neki, nagyon jól viseli. És még csak meg se rója Mikeást, érte. De amikor Mikeás látja azt, hogy nem tud ő besimulni, akárhogy próbálkozna, akkor mond egy döbbenetes proféciát. És akkor onnan tudjuk, hogy ő végig tudta, mindent tudott. Azt mondja, látom az egész Izraelt elszéledve a hegyeken, mint a juhokat, amelyeknek pásztoruk nincsen. És azt mondta az Úr, nincsen ezeknek uruk, térjen meg ki az ő házához békességben. És mondta az Izrael királya Jósafátnak, nem, de nem megmondottam én, hogy nem fog nékem jót jövendőlni, hanem rosszat. És akkor Mikás ismét mondta, halljátok meg azért az Úr szavát, látnám az Urat ülni az ő királyi székében, és az egész mennyei sereget jobb és bal keze felől állani, mellett állani, és mondta az Úr, kicsoda csalja meg Akhábot, az Izrael királyától felmenjen és elveszen Rámot Gileádban, és ki egyet, ki más szóla, akkor eljöve egy lélek, aki megállván az Úr előtt mondta, én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig mondané ki, mi módon? És felele, kimegyek és leszek hazug lélek az ő összes profétái szájában. Mondta azért, csald meg és győzd meg, menj ki és cselekedjél úgy. Íme azért most az Úr adta a hazugságnak lelkét ezente profétáit szájába, és az Úr szólott feszedelmes dolgot ellened. Aztán következik az arcul csapás, de ez az egészen részletes, drámai leírás az Isten ítéletéről, hát megint elgondolkodtat a mai korban is, hogy Isten mit gondol arról, amit az ő nevében teszünk időnként mi is, anélkül, hogy számolnánk azzal, hogy Isten hatalmas arra, hogy valami egészen különös megoldást adjon ma is erre a jövőképre. Nem nevezi meg, hogy ki ez a lélek. Nem is feltétlenül kell. Lehetnek sejtéseink, hiszen a Jobb könyvéből tudjuk, hogy a sátán megjelent az Isten színe előtt. Lehet, hogy nem saját akaratából, hanem az Isten idézte be őt. Nem tudom, nem szeretnék olyan találgatásokba bocsájtkozni, ami túlmegy azon, amit Isten nekem megmutatott, de azt érzékelem, hogy minden az Urat szolgálja ezen a világegyetemben. Minden. Az ördög sem tud más tenni. Az ördög nem tud más tenni, mint aki ő hazug és a hazugságnak atya. Aki elhitet, és ha tehetné, ezt mondja az ige, ma is elhitetné a választottakat. Azt mondja 2 Tesszalonika 2.11, mivel visszautasították az igazság szeretetét, az igazság, a valóság, a Krisztus ismeretének a szeretetét, hogy azáltal üdvözüljenek, ezért bocsájta rájuk Isten a tévejgés hatalmát, hogy higgyenek a hazugságnak. Ugye, hogy mennyire nem ószövetség. Mennyire döbbenetes az, hogy nem tudom, hogy mikor, és milyen módon teszi ezt az Isten, de azt mondja, hogy az az élet, amelyik fölcseréli az igazságnak a szeretetét, amelyik fölcseréli a Krisztussal való kapcsolatot, valami olyan típusú istentiszteletre, ugye, amit előbb olvastunk, a magaslatok és a maguk csinálta istentiszteletekre, arra Isten azt mondja, hogy eljön az idő, amikor a hazugságnak lelkét fogják megkapni. Hogy ne is higgyenek az igazságnak. És persze többször beszéltünk erről, ez a, amit Jézus ítéletként mondott az akkori világ ellen, az izsaiási jövendélés, hogy látván lássatok, és mégse lássatok, halljatok, és mégse értsetek. Megkeményítem ennek a nemzetségnek a szívét. No, hát ez a ki mint vett úgy arat törvénye. Szóval ez az, ami származik abból, hogy valamikor egy óvatlan pillanatban átmentem az ellenségnek a térfelére, bekebelezett, leszívott önmagához az, amit nem hitből, hanem a vallástudatomból építek istenismeretet, és aztán ebből az lesz, hogy veszedelembe kerülök, és bizony Isten igazán irgalmas, hogyha ez a veszedelem végül is nem jár a halálommal. Pálnak van még egy ilyen nagyon érdekes önvallomás a Timóteus, 2 Timóteus végén, amikor elmondja azt, nincs benne nosztalgia. Tehát ez nem egy ilyen érzelgős ember a Pál. Ugye sok mindent elmondhatunk róla, de azt nem. De ténymegállapításként azért elmondja azt a nagy gyülekezet alapító. Megint csak azt mondom, az ezrek apostola, vagy tízezrek apostola elmondja azt, hogy mindenki elhagyott engem. Az összes gyülekezet elhagyott. Ez a magányos út. Ez az az út, amivel Krisztus szembenézett, ez az az út, amivel Pál szembenézett, és nem rendült meg, mert tudta azt, hogy az az munka, amit elkezdett, Isten véghez fogja vinni. Ugye az Efézusi levélben egészen világosan megfogalmazza, hogy a végső állapot az mégiscsak az, hogy makula és szeplő nélkül való mennyasszonyt fog állítani Isten az ő fia elé. Akkor is, ha ez örök titok. Akkor is, hogyha közben futjuk a köröket és küzdünk önmagunkban elsősorban ebben, amit ugye megfogalmaz az ige, hogy ragaszkodjunk a hithez, amely egyszer is mindenkorra szenteknek adatott. Tartsunk ki mellette. Tartsunk ki amellett, ami nem egy vélekedés, hanem egy út. A hitnek az útja, az a számolok a Krisztussal útja. A hitnek az útja, számolok az Isten akaratával, és engedelmeskedek. Egyszer és mindenkorra odaadta az Isten, ennek a mobilizálása a mi lelki hozzáállásunktól függ, nem az Istentől függ. De ragaszkodjunk hozzá. És befejezésül még egy hát tulajdonképpen apró dolog. Eljön a csata. És, hát, hihetetlen. Akább úgy dönt, hogy menjen Jósafát királyi öltözetben.
Meghalni.
Majd ő elvegyül. Hát, ha valakit föl kell áldozni, hát áldozzuk föl a hívőt, és mi megmenekülünk. Döbbenetes. Megint csak a óriási kontraszt, a vallás és a hit között. Bárkiben, bármilyen módon, külső és belső tényezők. Amikor szembe kell nézni a valósággal, a tényleges valósággal, akkor hajlandó föláldozni Akáb Jósafátot. És hát minden esélye van rá, mert ugye az ellenség az kiadta parancsban, hogy senki nem fontos, öljétek meg a királyt. És ki van királyi ruhában, mint a hívő. És higgyétek el, az ördög ma sem más. Senki nem fontos. Ha nem volna Isten, akkor Jósafát halt volna meg, és Akáb életben maradt volna. Ha nem volna Isten, akkor az ördög már rég gondot viselt volna arról, hogy vesszenek a hívők, és maradjanak meg a vallásosak. Végül is ők jól maszkírozzák magukat róluk, senki nem állapítaná meg, hogy nem a világból valók, hogyha nem mondanák, hogy én hívő vagyok. És nem jön be a terv. Ugye Jósafát ismerté teszi magát, addig nem ölik meg, és már nem válik igazából céltáblává, őt pedig Akábot eltalálja egy eltévedt nyilvessző, nahol éppen itt, a sisak és a páncélzat között, és meghal. Szóval Istent nem lehet csúffá tenni. Istent nem lehet az ördögnek legyőzni azzal, hogy majd megölöm a tieidet, és akkor én fogok uralkodni, akár a valláson keresztül az egész világon. Isten mindig győztes marad. Hát ez volt a mai nap, és nem jellemző mostanában, hogy ilyen hosszú legyek, de bocsássatok meg érte, nagyon-nagyon egybefüggő történet volt ez, és azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos magunkra ismerési lehetőség, hogy hogy lesz a jóból vallásos, a hívőből, hogy lehet vallásos. És tudjátok, az is olyan hihetetlenül kedves az Istentől, hogy van még terve. Tudod, még van terve ezzel a királlyal, és erről majd legközelebb beszélünk. Van terve. És még meg tud változni, és értékelni tudja az Istennek a kegyelmét, Jósafát. Mindig van mag, mindig van maradék, és én azt hiszem, hogy az adhat mindannyiunknak bíztatást, hogy Isten hűséges, olyankor is hűséges, amikor mi hűtlenek vagyunk, és Isten véghez viszi rajtunk keresztül az akaratát. Akkor is, ha meg-meg botlunk, és át-át tévedünk az ellenség télfelére, hogyha köt a bennünket a szavunk, és ennek következtében gyakran lavinák zúdulnak mögöttünk, amit mi idéztünk elő, de Isten hűséges, és elvégzi a munkát, hogy aztán eljöjjön a pillanat, amikor az ő terve jut győzedelemre bennünk, és az egész világ egyetemben. Amen.